Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben egy különleges témát hozok, amit egy különleges személy tálal. Zábori Balázs fiatal fizikus, űrmérnök, a Magyar űrhajós program projektvezetője, az Európai űrügynökség emberes hold programját előkészítő szakmai tanácsadó testület tagja a vendégem. A témánk pedig a távoli, de mégis elérhető távolságban lévő Mars, amelyhez a következő holdra szálláson keresztül vezet az út. Az, amiről az elkövetkező fél órában beszélgetünk, nem science fiction, hanem a valóság. Az a valóság, ami a mi mindennapjainktól távol zajlik, de jelentősen meghatározza az életünk hátralévő részét. Az Artemis program kapcsán beszélgetünk, amelynek keretében több hónapos halasztás után égbe tört a NASA megarakétája, és célba vette a holdat, hogy ember nélküli küldetés során tesztelje többek között azt, hogy hogyan viselni a szervezetünk a kozmikus sugárzást, aminek a világűrben ki van téve. A Marson például 700-szor magasabb, mint itt lent. A mostani holdküldetést 2024-ben emberes holdra szállás követi, majd kezdődik a megtelepedés az égi kísérőnkön. A kolonizáció ilyen értelemben a biztonságos Marsra lépés előszobája. Az Artemis tehát a Mars utazás tesztprogramja. Nyilván még sok-sok évnyi kutatásra és fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a bizonytalansági tényezőkre kielégítő választ adjunk, de az irány az űrverseny számos negatívumával együtt még mindig biztató. És annak is kell lennie, mert az emberiségnek bármilyen durván is hangzik ez, nincs más lehetősége, nincs más ugrása, nincs más dobása. Kinek ahogy tetszik. Zábori Balázs fizikust, űrmérnököt, a Magyar űrhajós program projektvezetőjét, az Európai űrügynökség emberes hold programját előkészítő szakmai tanácsadó testület tagját köszöntöm. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Kezdjünk a legaktuálisabb hírrel, és innen tágítsuk a kört. Óceánt érte az Orion űrkapszula, Kalifornia partjainál sikerrel zárult az Artemis 1 küldetés. A kapszula előtte 3 hetet töltött a hold közelében, 385 000 kilométerre a mi mindennapi valóságunktól, attól a valóságtól, amelyben 16%-os az infláció, egekben az energiaárak, a szomszédban háború dúl, és még a schengeni határmentes övezetbe se vettek fel minket, szóval ilyen körülmények között miért fontos az Artemis program?
Az Artemis program az emberiség következő nagy lépése. És alapvetően ez része annak, ami körülöttünk zajlik, mégpedig az emberes űrrepülésnek egyfajta forradalma zajlik, és az emberiség egy új űrkorszakba lép. Ez nagyon probléma, ami körülöttünk zajlik. Az a rengeteg sok krízis, amivel naponta találkozunk, az jelentős mértékben ugye abból fakad, és az a kiinduló pontja, hogy a bolygónak az erőforrásait túlhasználjuk. A bolygó népessége nemrég átlépte a 8 milliárd főt. Ez a 8 milliárd fő közel hasonló igényekkel rendelkezik, energiát igényel, teret igényel, életteret igényel, vizet igényel, élelmet igényel, és a többi. És a bolygó képességei nem elegek, hogy ekkora létszámú népességet ellásson. De is szükségszerű, hogy az erőforrások való harc előbb-utóbb válságokhoz vezetőkat éljük nap, mint nap, legyen szó háborúról, legyen szó gazdasági válságról, legyen szó járványokról, és lehetne sorolni. És az emberiség egyetlen objektív megoldása, hogyha képesek vagyunk felhasználni azt a rengeteg erőforrást, ami körülöttünk ott van a világűrben. A bolygó maga egy icipici pont, az egész világűr hatalmas körülöttünk, és jóval több erőforrással rendelkezik, mint amennyivel nekünk szükségünk van. Vagyis az emberiség ahhoz, hogy fönnmaradjon, ahhoz, hogy ne süllyedjen súlyos recesszióba, ahhoz, hogy ne üljenek újabb és újabb válságok, most kell meglépnünk azért, hogy a holnap jobb legyen, és be kell fektetni abba, hogy képesek legyünk a világűr erőforrásait kiaknázni, eljutni távolabbra, nyersanyagokhoz jutni, energiához jutni, mindenhoz, ami éppen most hiányzik, és ami miatt a kríziseket éljük. És ezért nagyon fontos az Artemis program, mert az Artemis program egy első fontos mérföldkő ezen az úton. De ha ezt nem teszi meg az emberiség, akkor recesszióba fog süllyedni, mert örökké nem tudjuk kizsákmányolni a Föld nevű bolygót. Egyszer vége lesz. És közel vagy.
Mitől lesz jobb nekünk, földön élőknek, földön járóknak, ha 2021-ben az első nő, az első színesbőrű asztronauta a holdra lép?
Nyilvánvalóan az, hogy az első nő, vagy az első színes a holdalép, ezek ugye szimbolikus dolgok, illetve bizonyos esetben politikai dolgok, politikai döntések, vagy éppen ki és hogyan lép a holdra. A valós haszon az az a technológia fejlődés és az az iparfejlesztés, ami ezen programok mögött zajlik. Azzal, hogy mi embert küldünk a holdra, amögött elképesztő mennyiségű csúcs technológia születik meg, ami a hétköznapjainkba begyűrűzik, amögött cégek jönnek létre. Ezek a cégek olyan technológiákhoz jutnak, amivel a következő lépésük az lesz, hogy esetleg a holdon nyersanyagot fognak tudni bányászni, és ezt a nyersanyagot hozzák haza nekünk a földre. De nagyon egyszerű példaként, hadd említsek egy nagyon nagy környezetszennyező nyersanyagot, ez például a kobalt. Kobaltból mindenki használ, ugyanis a modern elektronikai berendezésekben igen gyakori alapanyag, ugyanakkor a Földön nem túl sok van belőle, és mindeközben pedig az egyik legkörnyezetszennyezőbb tevékenység ennek a bányászata. Nem lenne egyszerűbb, hogyha mondjuk a kobaltot nem a Földön, hanem a Holdon, aszteroidákon, más égitesteken bányásznánk, ahol a környezetszennyező hatások nem érintenek bennünket, de viszont a nyersanyagból ugyanúgy profitálunk. És ez csak egyetlen egy nagyon egyszerű példa, egy konkrét nyersanyagra, amiből a világűrben sok van, a Földön kevés van, és szükségünk van rá, és környezetszennyezéssel jár. De tulajdonképpen az csak egy szimbolikus, feltűnő jelenség, hogy most ember lép a Holdra. A lényeg az a technológia és az a fejlődés, ami mögötte van, és ami felé ez utat fog nyitni nek.
Utoljára 50 évvel ezelőtt, 1972. december 11-én járt ember a Holdon. Miért kellett fél évszázadot várni, kérdezni a rádió hallgató? Mivel telt az elmúlt 50 év? Hogyha ezelőtt 50 évvel fel tudtunk menni, miért nem mentünk fel már 20 évvel ezelőtt?
Azért az erőteljes túlzás, hogy 50 évvel ezelőtt fel tudtunk menni. Mondjuk úgy, hogy akkor egy verseny volt, ugye mindenki jól ismeri, a hidegháborús verseny hajtotta akkor az emberiséget, és igen magas volt a kockázata annak idején. A technológia valójában erőltetett üzemmódban készült el, és nem állt készen a biztonságos holdra utazásra. Az elmúlt 50 évet, vagy 40 évet tulajdonképpen azzal töltötte az emberiség, hogy alacsony föld körüli pályán nagyon sok technológiai tudást és tapasztalatot szerzett, főként a Nemzetközi űrállomás fedélzetén. Rengeteg olyan csúcstechnológiához jutottunk, és rengeteget tanultunk arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a világűrben technológiailag és biológiailag túlélni. Mire van szükség, milyen csúcstechnológiai változtatásokra, milyen fejlesztésekre, és ezeket a fejlesztéseket elvégeztük. Vagyis tulajdonképpen fölkészültünk arra, hogy biztonságosan és fenntartható módon tudjuk kiaknázni a világűr távolabbi erőforrásait. Mert amikor elmegyünk a Holdra, akkor már nem az lesz a kérdés, hogy vajon stabil-e a kommunikációnk a Földdel. Ezt a kérdést már meg kellett oldani az elmúlt évtizedekben. Nem az lesz a kérdés, hogy a légfenntartó rendszerek jól működnek-e. Ezt már meg kellett tudnunk oldani az elmúlt években. És nem az lesz a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan rovereket építeni, ami embereket, vagy esetleg kibányászott nyersanyagot továbbít egyik helyről a másikra. Ezt meg kellett már tennünk. Tehát most tulajdonképpen az elmúlt évekből profitálunk, az elmúlt évtizedekből, és most ért el oda a technológia, hogy fenntartható módon a világűr kiaknázása megtörténhet. És ez el is kezdődött.
A NASA-nak az egyik űrhajósa, nem jut már eszembe a neve, mondta azt, hogy hogyha sikerülne elérni, hogy valamennyi földlakó egy kört megtegyen a föld körül, akkor teljesen másként működnének a dolgok. Ő nyilván a környezetvédelemről beszélt, de lehet, hogy kiterjeszthető ez a kijelentés, és akkor másképp látnánk az űrkutatásnak a jövőjét is, hogyha nem csak 200 ember látta volna fentről a kék bolygónkat, hanem valamennyien látnánk, nem?
Ez nagyon igaz, nagyon igaz. Minden űrhajós, akivel én is eddig beszéltem, arról számolt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megpillantja a Földet a világűrből, és szembesül azzal, hogy milyen pici az egész világűrhöz képest, és mennyire törékeny, és ezen múlik mindannyiunk jövője és jelene, akkor egy kicsit megváltozik a gondolkodásunk. És rájövünk arra, hogy ebben sokkal többet kell feszülni. Egy nagyon egyszerű példát hadd említsek, amit sokszor nem tudatosodik az emberekben, de azáltal, hogy űrkutatásra és űrtechnológiára költünk, azáltal olyan programokat is finanszírozunk, mint mondjuk a földre veszélyes aszteroidáknak a megfigyelése. A hétköznapi ember mondhatná, minek kell erre szintén dollármilliókat elkölteni. Hát ugyan már, hát hol érint bennünket? De abban a pillanatban, amikor fölízik majd az égen egy hatalmas aszteroida, akkor minden ember azt fogja mondani, hogy az összes adóját hajlandó odaadni egy űrhajóért, ami megmenti a bolygót a pusztulástól. És akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon megéri? Megéri belefeszülni? Én azt gondolom, hogy igen. Mert mindannyiunk jövője a tét, az emberiség pusztítja a Földet, a világűrből kozmikus veszélyek leselkednek ránk. Ha nem tudunk erre felkészülni, akkor a saját civilizációnkat tesszük kockára, és nem a mi jövőnket, de talán a gyerekeink jövőjével játszunk, és ez szerintem elég fontos ahhoz, hogy tegyünk érte, igenis investáljunk ebbe a szektorba, és lássuk azt, hogy egy civilizáció attól civilizáció, hogy nem a saját jövőmbe fektetek, hanem a gyermekem jövőjében, ne adj Isten, a gyermekem gyermekének a jövőjébe fektetek.
Térjünk vissza az űrutazásra picit. Mars, azt mondta ön itt a beszélgetésünk elején, hogy az emberiség nagy ugrása a Holdra, az ismételt Holdra szállás, mert hogy innen elérhetőbb a Mars, a legelérhetőbb célpont, azt mondják, hogy valaha olyan lehetett, mint a Föld. Van, aki egészen odáig megy, hogy lehet, hogy mi földlakók tulajdonképpen a Marsról származunk, és akkor most csak visszamegyünk az anyabolygónkra, a szülőbolygónkra, de ebbe a részbe nem menjünk bele. A Mars elérése lehetséges ez? Tehát tényleg csak egy elérhető távolságban van már ez?
Elérhető. Teljes mértékben elérhető, de szükség van hozzá az Artemis programra. Ja, amit meg kell tanulnunk, az, hogy hogyan vagyunk képesek fenntartható módon emberi jelenlétet biztosítani egy olyan égitesten, ami olyan távol van, hogy nem tud közvetlen kapcsolatot tartani a Földdel. Tehát nem tud közvetlen támogatáshoz jutni. Ugye a nemzetközi űrállomáson ez nem probléma, azonnali támogatás van, olyan értelem, hogy közvetlen kommunikáció van, kétoldalú kommunikáció a Földdel, adatkapcsolat. A Hold még szintén elég közel van ahhoz, hogy ez fennálljon, de a Mars esetében már közel 20 perc a jelkésés, vagyis nincs közvetlen adatkapcsolat, nincs közvetlen segítség. Teljesen magára van utalva bármilyen emberi kolónia, emberi küldetés, emberi űrhajó, de egy robotikus küldetés is. És ez ettől válik igazán nagy kihívássá. Még csak nem is maga a távolság, hanem ez a fajta távolság, amikor nincs lehetőség a földi irányításnak segíteni. És ezért kell az Artemis program, mert az Artemis program egy csomó olyan technológiát fölkészít, kipróbál, kikísérletez a Holdon, alacsonyabb kockázatok mellett, ahol be lehet avatkozni, hamar lehet segíteni, ha kell, van segítség, amit aztán később megtanulunk, hogy hogyan kell módosítani, hogyan kell jól felhasználni, hogyan kell jobban csinálni, és utána a Mars utazás során tudjuk profitálni. Illetve a másik nagyon fontos történet az ugye a Lunar Gateway, ezt nagyon kevesen ismerik, szerintem kevesen ismerik, egy ilyen maga az Artemis program az egy portfólió, az nem egyetlen egy leszállás, nem is kettő, nem is három, hanem nagyon sok küldetésnek a kombinációja. És részét alkotja egy Hold körüli űrállomás építése, ez lesz a Lunar Gateway, ami kicsit kisebb lesz, mint a nemzetközi űrállomás, ellenben viszont több lesz, mint egy állomás, valójában egy csillagközi űrhajóként, vagy egy bolygóközi űrhajóként tudjuk elképzelni, ugyanis föl lesz szerelve egy nagyon erős hajtóműegységgel, és arra is képes lesz, hogy akár elhagyja a Hold körüli pályát. Ezzel azt akarják demonstrálni, a nemzetközi konzorcium tagjai építik, hogy lehetséges űrhajót építeni Hold körüli pályán, és valószínű, hogy a legenergiamentesebb, a leggazdaságosabb utazás a Holdra, az úgy fog, Marsra, az úgy fog kinézni, hogy elutazunk először a Hold körüli pályán megépített űrhajóhoz, ott átszállunk, és a Hold körüli pályáról indulunk útnak a Marshoz, abban a pillanatban, amikor a Hold és a Mars pozíciója a legoptimálisabb. Na, éppen ezt készíti elő az Artemis program.
Zábori Balázs fizikus űrmérnök a Naprakész vendége. Mars utazás. Hol vannak itt a buktatók? Nagyon sokan említik a kozmikus sugárzást. Erre van megoldás? Már.
Ez egy nagyon komoly probléma egyébként, és nincs megoldás. Komoly kísérletek zajlanak. Éppen az Artemis 1 küldetése volt az, ahol többek között próbababát utaztak, és tele voltak rakva sugárzásmérő detektorokkal, sugárzásárnyékoló mellényt viseltek. Nagyon sok kísérlet zajlik technológia fejlesztés arra, hogy lehetne ezzel megoldást találni, és még mindig nincs megoldás. Ez az egyik nagy problémája a Mars utazásnak, amiért nem indultunk útnak. Ugye más egyéb buktatói között azért van még egy pár. Az egy másik nagyon érdekes kérdés az az, hogy mikor indulunk és mikor jövünk haza. Ugye nyilván akkor indulunk, és most mindegy, hogy a Földről megyünk a Marsra, vagy egy Hold körüli pályáról, amikor a két bolygó pozíciója pont optimális, közel vannak egymáshoz. Igen, ám csak, hogy nap körüli pályáján a Föld meg a Marsnak a sebessége ez. Ezért nagyjából annyi idő alatt, amíg a Földről vagy a Holdról egy űrhajó eljut a Marsra, leszáll, nagyon hamar eltelik az az idő, amikor már a két bolygó túl messze kerül egymáshoz. Vagyis vagy egy hónapon belül a leszállástól számítva haza kell térnie az űrhajósoknak, ami nagyon gyors, túl gyors, ilyen gyorsan nem tudjuk felkészíteni sem a legénységet, sem a technológiát a hazatérésre, hogy közel másfél évet kell várni a hazautazással, hiszen másfél évbe fog kerülni, amíg a két bolygó pozíciója újra optimális az utazáshoz. Ez pedig túl sok. Nagyon sok másfél évet ott tölteni egy idegen bolygón. Melyik a jó megoldás? Elég nehéz lenne választani. Egy másik érdekes kérdés, amiben kevesen gondolnak bele, az a leszállás körüli bizonytalanságok, ugyanis nyilván előre kell küldeni az ellátmányt, előre kell küldeni mindazt, amire szükségük lesz az űrhajósoknak, és az űrhajósok egy űrhajóval érkeznek. De hogyan tudjuk biztosítani, hogy a Mars felszínén az ellátmánynak egy adott közelében, adott távolságon belül le tudunk szállni? Nincsenek GPS navigációs rendszerek a Mars körül, sőt, semmiféle navigációs lehetősége nincs az űrhajónak, és ha az űrhajó nem tud pontosan az ellátmány közelében leszállni, akkor az űrhajósokat halálra ítéltük, ugyanis a Mars pusztaságában nem fognak tudni 30-40 kilométereket gyalogolni, mert nem is lesz annyi oxigénjük, hogy ezt meg tudják tenni, de fizikailag nem is lehetséges az űrruhában. És akkor még arról nem is beszéltük, hogy hogyan lehet megvalósítani ugye hosszú távú tevékenységet a Marson, hogy lehet elegendő ellátmányt oda juttatni, vajon lehet olyan technológiákat biztosítani, ami kiváltja az ellátmány egy részét, megtermelni esetleg az űrhajósoknak szükséges élelmet, vizet, előállítani esetleg, vagy a Mars készleteiből megteremteni. Ez számtalan kérdés, amire nincsenek még meg, még mindig a válasz. Egyszerűnek tűnik az, hogy Mars utazás, de amikor a részletekbe elmerülünk, ez egy sokkal összetettebb és bonyolultabb dolog, mint amivel az emberiség valaha szembesül.
Említette ön azt, hogy ha nem jövünk vissza egy hónapon belül, akkor másfél évet kell várni, és ugye kozmikus sugárzás. De ott vannak azok, akik azt mondják, hogy a Mars felszínén vannak barlangok, és ott meghúzhatja magát az asztronauta, vagy az asztronauták.
Ez majdnem, hogy biztos, hogy a valóság az az, hogy bárhogyan is megyünk el a Marsra, barlangokban fognak élni az űrhajósok. A Mars felszínén nem tudjuk leárnyékolni a sugárzást. A Marsnak nincs mágneses mezeje, nem igazán van légköre sem. Semmi nem védi az űrhajósokat az erős kozmikus sugárzástól, ami épp elegendő, hogy az egész űrutazás során éri őket. A Mars felszínén óvni kell majd őket, amennyire csak lehetséges. Ez pedig azt jelenti, hogy mindegy, hogy mennyi időt töltenek a Marson, az nem reális kép, hogy majd a Mars felszínén, mint rengeteg science fictionbe lehet látni, ott sétálgatnak az űrhajósok, burgonyát termesztenek, ott alszanak, ott laknak akár hosszú-hosszú éveken keresztül, nagyon súlyos sugárbetegség lenne a végeredménye. Úgyhogy egészen biztos, hogy barlangokban fognak az űrhajósok élni. A nagy kérdés az inkább az, hogy hogyan lehet szintén a barlangokban ugye a megfelelő életkörülményeket biztosítani, kiépíteni, hiszen ehhez azért elég speciális eszközökre lesz szükség, robotokra, technológiai berendezésekre, rengeteg fejlesztés, ismételten egy csomó technológia fejlesztésről beszélünk, amire arra van szükség, hogy először végrehajtsuk, először megcsináljuk, valaki ezt finanszírozza, egy-egy űrügynökséget beleszálljon, valaki kipróbálja a Holdon, egy holdbéli környezetben. Ez azért nem olyan triviálisan könnyű, hogy azt mondom, hogy holnap el lehet indulni a Marsra, hanem számtalan technológia még hiányzik valójában ahhoz, hogy ezt megtehessük.
Azt mondta ön itt korábban a beszélgetésünk során, hogy ez az űrverseny, ez nem az, mint ami volt a hidegháború idején. Mármint ez a holdra szállás nem hasonlítható ahhoz a holdra szálláshoz. Most egy teljesen más űrkorszaknak vagyunk a kezdetén, vagy azért itt is megvan az egymásnak feszülés az űr nagyhatalmak között?
Nyilván az űrnagyhatalmak között valamelyest verseny tapasztalható, de nem úgy történik, mint annak idején. Tehát itt most nem arról van szó, hogy nagy űrügynökségek hatalmas állami költségvetésen gigantikus űrprojekteket hajtanak végre. Nem alapvetően arról van szó, hogy nagy űrügynökségek forrásokat kapnak, és ezzel finanszíroznak, illetve támogatnak cégeket. Tulajdonképpen az ipar indult el. Az a kapitalista ipari világ, ami körülöttünk van, azt támogatjuk, hogy menni akarjon a Holdra, és most már a NASA is, az Európai űrügynökség, de a legtöbb nagy űrügynökség az cégekkel csináltat meg szinte minden feladatot. És innentől kezdve valójában egy piaci verseny valósul meg, egy NASA is mit csinál, szüksége van egy űrhajóval a Holdra szálláshoz, kiír egy versenypályázatot, és egyszerre kettő győztest kihirdet, és két céggel is megépíteti. És mi lesz a végeredménye? Van két cég Amerikában, aki Holdra szállásra alkalmas űrhajót tud piacra dobni. így kezdődött a repülésnek a hőskorszaka is. Annak idején így születtek meg az első utasszállító repülőgépek, és máma mindannyian hétköznapi dolognak tekintjük azt, hogy repülőgépen ülünk. És ez a folyamat a világűrrel kapcsolatban a szemünk előtt indult be az elmúlt évtizedekben, és exponenciálisan gyorsul, és tulajdonképpen a következő évtizedekben mindennapivá fog válni az, hogy emberek utaznak alacsony földközi pályára, magánemberek, űrturisták, és egyre gyakoribban válik az, hogy emberek tartózkodnak a Holdon, meg fognak jelenni az első űrturisták is a Holdon, és ez egy olyan űrversenyt indít el, ami már nem az az űrverseny, ami sok-sok évvel ezelőtt, ahogyan gondoltuk, hanem tulajdonképpen egy piaci verseny zajlik cégek között, versenyezni fognak a profitér, a bevételér, a javakér, amit a világűrben lehet találni.
Kirúghat labdába, amikor űrkutatásról beszélünk, mert ugye a hidegháború idején az erőfitoktatás tereppe volt a föld körüli pálya, ez egyértelmű, Oroszország és Amerika versengett egymással, de most jelentős szereplő Kína, Japán, Egyesült Arab Emírségek, Olaszország, Nagy-Britannia, Kanada, Luxemburg, Ausztrália, nem tudom, kihagytam-e még valakit, hogy áll a mi térségünk? Romániáról azt tudjuk, hogy az Európai űrügynökség felé adósságot halmozott fel. Ennyi. Magyarország hogy áll például?
Magyarország nagyon jól fölismerte azt, és az elképesztő mértékben támogatja ezt az egész szektort, hogy ebben most kell befektetni. Magyarország rekordmértékben megnövelte az elmúlt években, és folyamatosan szinten tartja a magas ESA befizetéseit. Emellett nemzeti űrkutatási programokat is indított, ennek egyik nagyon jó példája a magyar űrhajós program. Vagyis tulajdonképpen az a magyar űrszektorba fektet az ország, és ez azért nagyon fontos, mert föl kell ismernünk azt, hogy tulajdonképpen egy új kolonizációs korszakot élünk. Ugye egy történelmi hasonlattal élve, hogy annak idején, amikor elindult az új világ felfedezését követő kolonizációs hullám és gyarmatosítások és a gyarmatbirodalom kiépítés, akkor tulajdonképpen mi történt? Azok az országok, akik felismerték, hogy ezeket az új területeket fel kell fedezni, és utána a javait tudjuk szedni, azok eleinte befektettek. Nettó befektetők voltak hajókba, küldetésekbe, felfedező utakba, és eleinte ez vitte a forrásokat. De aztán mi történt? A legnagyobb gyarmatbirodalommal rendelkező országok lettek a világ legerősebb gazdasági hatalmai, és többek között például az új világban született meg a ma az világ egyik legerősebb gazdasági állama, az Amerikai Egyesült Államok. Most ugyanezt történik a világűrben, most az egyes országok, és ebből a szép felsorolásban nagyon jól látszódott, hogy már lassan minden ország fölismerte azt, hogy jelenti a jövőt, aki ebbe a szektorban most fektet időben, az a következő évtizedekben jó helyen lesz, és azért ne felejtsük el azt, hogy néhány évszázad múlva, és itt most tényleg lehet, hogy évszázadokról beszélünk, de el fog jönni, a világ gazdasága sokkal nagyobb hányadban lesz világűrgazdaság, mint a föld gazdasága. Ha 200-300 év múlva az emberi civilizáció jelentős mértékben megveti a lábát a világűrben, akkor a gazdasági tevékenység egy sokkal összetettebb ökoszisztéma lesz. És aki ebből kimarad, az nagyon komoly hátrányt nem fogja tudni ledolgozni. És ebben most kell befektetni, most kell jó helyre kerülni, mert 20-30-50 év múlva már olyan lesz a lemaradás a versenytársakkal szemben, amit nem lehet behozni.
Nagyon sokszor elhangzott az elmúlt időszakban a világűrnek a békés célú felhasználása, a holdnak a békés célú, a hold erőforrásainak a békés célú felhasználása, és mi is itt a beszélgetésünk során inkább erről beszéltünk, és nem beszéltünk az űrutazás mellett a katonai dimenzióról, amely talán nem annyira felhőtlen, mint egy űrturistáskodás. Tehát jelenleg is az űrnagyhatalmak a harcászatukat is fejlesztik. Mi van ezzel?
Ez így van. De az elmúlt évtizedben olyan jelentős változásokat tapasztalhatunk többek között, mint hogy az Amerikai Egyesült Államok létrehozza az űrhaderő nemet. A NATO az műveleti területté nyilvánítja a világűrt. A különböző nagyhatalmak azok technológiákat fejlesztenek arra vonatkozólag, hogy hogyan tudják egymás kémműholdjait eltávolítani, elpusztítani. És titkos űrhajók röpködnek a világűrben, amik hol visszatérnek, hol elindulnak, és még csak a feladatokról se tudunk semmit. Na most ez mind-mind azt mutatja, hogy egészen biztos, hogy eddig is műveleti terület volt a világűr. Ne legyenek kétségeink, hogy már a hidegháború alatt is voltak fegyverek a világűrben, még ma nem is tudnak a hétköznapi emberek erről semmit, vagy legalábbis tervezték, hogy ott fegyverek legyenek. Ez sajnos az emberiség természetéből adódóan ez ugyanúgy része lesz, úgy, ahogyan a gazdasági tevékenység, az országok tevékenysége kiterjed a világűrre, úgy bizony a katonai területek is meg fognak nőni, és ki fognak terülni a katonai tevékenység is a világűrre. És itt viszont elő fog jönni egy sokkal összetettebb kérdéskör, az egész világűr felhasználásának a jogi szabályozása és a nemzetközi jognak az újraírása, ugyanis jelenleg ez nem létezik.
Igen, tehát a Hold Egyezmény világűr szerződés az nagyon-nagyon idejét múlt, tehát 79-esek, nem? Vagy 60?
Teljes mértékben. Egyrészt teljes mértékben, másrészt valójában nem szabályoz semmit.
Főként, hogy alá sem írta mindenki, tehát Amerika, hát, Oroszország, Kína Hold Egyezményt alá sem írta. Nem is ratifikálták.
Innentől kezdve már csak egy kérdés, hogyha leszáll valaki a Holdra és kitűzi a zászlót, akkor ővé a Hold, vagy ha találkozik az amerikai holdjáró a kínai holdjáróval, és szembe mennek egymással, akkor kinek kell kitérni? Vagy ha a kínaiak elkezdenek kiásni egy nagy kobaltércet, és pont ott ás az amerikai is, akkor kiviheti haza? És most sorolhatnám. A világűrben is lesznek határvonalak, így csak repül az űrhajó, és akkor lesz egy nagy tábla a világűrben, hogy Amerikai Egyesült Államok vége, Kína kezdődik. Tehát ez egy sokkal-sokkal összetettebb kérdés annál, mint amire gondolunk. És itt jön be azt megint csak, hogy valójában milyen pici a kis földünk, mert itt szépen földrajzilag lehatároljuk, hogy ez Magyarország, az Románia, az az Amerikai Egyesült Államok, és így tovább. Ott van a határ, átéptük vége, de a világűrben nincsenek ilyen határok. A világűrben nem lehet ezeken az elvek mentén, mint itt a földön, hogy nemzetállamok vannak, és földrajzilag elhatároljuk őket. Ezzel nem lehet a világűrben mit kezdeni. Úgyhogy ez teljesen más alapokra kell helyezni ezt az egész jogi struktúrát, és hogy mi lesz ennek a pontos alapja, azt senki nem tudja még jelenleg.
Igen, főként, hogy még az sincs meg, hogy meddig tart az alacsony földkörüli pálya, hol van a közepes magasságú, hol van a geoszinkron pálya, a magas földkörüli pálya, tehát hogy még ebben sincs megegyezés, és hogyha valaki valamelyiket uralja, akkor ő uralja a földet is.
Igen, ráadásul ez azért is izgalmas kérdés, mert alapvetően már még abban is nincsen megegyezés, hogy hol kezdődik a világűr. És ez ugye nyilván egy nagyon komoly kérdés, mert meddig tekintünk valamit légügyi kérdésnek, egy ország légterének, és honnantól tekintjük világűrnek, mert hogy a szabályozásnak nyilván ott kell legyen a határa. És nincs benne megegyezés. Nincs benne megegyezés. És ez azért is ijesztő, mert nyilvánvalóan a világűrben valójában, hogyha fölteszek egy műholdat és pályára állítok, az keringeni fog a föld körül. Az úgy fog keringeni a föld körül, hogy más országok területe fölött is elhalad. Ha egy magyar katonai műhold esetleg valaha átrepül, nem tudom, a Dél-Afrikai Köztársaság fölött, akkor ez szabályos vagy nem szabályos? Ez ügyben a Dél-Afrikai Köztársaság szavat emelhet? Vagy joga van bárkinek mondani bármit erre? És ezek a kérdések ott lesznek az asztalon, vagy ott is kéne legyenek már az asztalon. Nyilván jelenleg a többség nem akar még ezzel foglalkozni, mert egyrészt nyilván egyszerűbb, hiszen a világűrben majdnem, hogy szabad a pálya. Nagyjából bárki bármit megcsinálhat, de ez nem maradhat így sokáig.
Igen, de hát meg is csinál. Kína például elhelyezte a saját műholdját az L2 jelű Lagrange ponton, és ez azért felvett egy néhány kérdést.
Így van, a nagyobb kérdéseket azok a küldetések vetik föl, amikor demonstrálják egyes államok azt, hogy ők képesek akár rakétával elpusztítani műholdakat. És ezzel igen komoly veszélybe tudják sodorni bizonyos pályán keringő egyéb műholdaknak a működtetését, hiszen ugye elképesztő mennyiségű űrszemetet generálnak ezzel, ami akár még a nemzetközi űrállomásra nézve és emberek életére nézve is veszélyes lehet. És itt jön be az, hogy hiányzik a szabályozás. Tehát egy olyan alapvető dolgot, hogy joga van kínának rakétával a világűrben felrobbantani egy műholdat valakinek a felség területe fölött, vagy egy adott pályán, és azt a pályát elszennyezni. És nem tud senki rá válaszolni, mert nincsen meg a jogi háttér, ezért Kína megteheti. Nincs mi alapján számon kérni. Ugyanakkor nyilván azért azt látjuk, és valljuk be, hogy e felé, mert ez történik körülöttünk, hogy persze itt a Földön is vannak nagyon szép törvények, szabályok, van egy ENSZ, és aztán végül is országok ezt könnyen kikerülik, olyan döntéseket hoznak, amivel ignorálják az ENSZ-nek az aktuális véleményét. Tehát komoly kérdés az, hogy ha a Földön sem működik az, hogy mint Egyesült Nemzetek szervezete egy bolygó méretű döntéseket nem igazán tudunk hozni, akkor miért várjuk el azt, hogy majd a világűrben ez működni fog? Először azért nyilván ebben még van hova fejlődnünk itt a Földön, de közben pedig a világűrben is már ott vagyunk, úgyhogy ez egy komoly kérdés, hogy hogyan fogjuk lekezelni a világűrben felmerülő jogi és katonai kérdéseket, problémákat, és bizony nem lennék meglepve, hogyha a következő évszázad végén elkezdődnének az első katonai konfliktusok, amik meg már a világűrben zajlanak, vagy jelentős mértékben a világűrben zajlanak.
Hol tartunk most? Mennyire science fiction számunkra, földi halandók számára az, ami az űr nagyhatalmak számára már maga a valóság? Említette ön itt korábban azt, hogy van olyan űrhajó, amelyet fellőnek, és nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Most hogy valósulhat ez meg? Most egy űrhajót fellőni azért eléggé látványos dolog.
Egy űrhajó, amikor útnak indul, ugye, tehát ez egy összetett dolog, ugye az, amikor látunk egy űrhajót indulni, mondjuk az Artemis programban, mondjuk az Artemis 1-nek a felbocsátása. Általában annak az egész struktúrának egy egész kicsi része csak maga az űrhajó. Minden egyéb az hajtómű, üzemanyagtartály, kiszolgáló modul, és még sorolhatnám, és abból a hatalmas struktúrából csak egy icipici egység volt az, ami végül nemrég visszatért, és Kalifornia partjánál landolt. Minden egyéb hova lett? Nyilvánvalóan azzal valami történt. Egy része visszatért egy földre, egy része elégett a légkörben, egyes esetekben parkolópályára sodródik, és a világűrben sodródik. Például nagyon jó példa, az Apollo programnak egyes gigantikus moduljai mind a mai napig egész Szaturn 5-ös modulok, rakétaegységek a föld körüli pályán keringenek, többek között a legnagyobb űrszemetek egyike, és máig fönn van, mert hogy akkoriban még ezzel nem foglalkoztak. Ugye napinkban azért annyival jobb a helyzet, hogy a legtöbb űrügynökség már alkotott rá szabályrendszert, nyilván a saját hatáskörében, tehát megint globális szabály nincsen, hogy azért úgy próbáljuk a világűr hasznosítását megvalósítani, hogy az űrszemetet most már kezelni kell, vagyis lehetőség szerint úgy állítsunk pályára bármit, vagy úgy indítsunk űrhajót, hogy garantáljuk, hogy az űrszemét idővel elég a légkörbe, vagy úgynevezett parkolópályára kerül, olyan kijelölt pályára, ahol kifejezetten csak az űrszemét kering. De ez egy összetett kérdés, ez egy nagyon összetett problémakör.
Hol tartunk most, illetve mennyire van távol tőlünk a Mars terraformálása, és talán zárjuk ezzel a beszélgetésünket? Elméletileg belátható távolságon belül van az, hogy egy multinacionális csapat végzi a Mars terraformálását, és azon dolgozik, hogy az üvegházhatású gázokat kiengedve létrehozzon egy légkört, és majd 100 év múlva akár űrruha nélkül is járkálhassunk a bolygón?
Ilyen időtávban ezt én nem tartom rá is, tehát gondoljunk bele, az a reális, hogy talán a 2030-as évek közepe vége felé az első ember a Marsra lép. Most az, hogy 50 éven belül ehhez képest elkezdjük terraformálni, ez nem éppen egy reális forgatókönyv. Ettől függetlenül ez valóban igaz, hogy a Marsnak úgymond a terraformálása, ez elméleti síkon lehetséges, és csak technológia fejlődés kérdése. Tehát az nagyon valószínű, hogy ahogy a világűr hasznosításában halad előre az emberiség, és ha túléli a saját kríziseit, és képes lesz a világűrt jól hasznosítani, akkor el fog jönni ez a pont, amikor rendelkezni fogunk azzal a technológiai fejlettséggel, hogy a Marsot könnyedén fogjuk terraformálni, és a Mars potenciálisan igenis alkalmas arra, hogy egy hasonló bolygó legyen, mint a Föld, sőt, mi több egykoron teljesen ugyanolyan volt, mint a Föld, és hogyha meg fogja tudni lépni az emberiség, akkor tulajdonképpen a szomszédban fogunk tudni adni magunknak egy második otthont, ami azért egy elég komoly eredmény lesz, és nagyon sok problémáját fogja tudni az emberiségnek megoldani, de ez nem 50-100 év kérdése szerintem, hanem ez évszázadon, 2-300 év távlatában beszélgetünk most.
Legyen ez a zárszónk Zábori Balázs fizikus űrmérnöknek, a Magyar űrhajós program programvezetőjének. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.